Mai délelőttön haladunk tovább az Úton vagyunk sorozatban, és Mózes második könyvének a 19. részét olvassuk. Ez egy hosszabb rész, hogyha valaki ez alatt elfárad, akkor nyugodtan foglaljon helyet. Mózes második könyve 19. részében így szól Isten ígéje hozzánk ma reggel. Két hónappal azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sinai pusztába. Refidimből útnak indulva megérkeztek a Sinai pusztába, és tábort ütöttek a pusztában. Ott táborozott Izrael a heggyel szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szól Jákob házához, és ezt hirdest Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent népem lesztek. Ezeket az ígéket kell elmondanod Izrael fiainak. Ezután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és átadta nekik mindazokat az ígéket, amelyeket rábízott az Úr. Az egész nép egy akarattal felelte. Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes elvitte a nép válaszát az Úrnak. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek. Íme eljövök hozzád sűrű felhőben, hogy hallja a nép, amikor beszélek veled, és higgyenek majd neked mindenkor. És elmondta Mózes a nép válaszát az Úrnak. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek. Menj a néphez, és rendeld el, hogy ma és holnap szenteljék meg magukat, és mossák ki a felső ruhájukat. Legyenek készen harmadnapra, mert a harmadik napon leszáll az Úr az egész nép szemelátára a Sínai hegyre. De vonj határt a nép körül, és mondd meg nekik, vigyázzatok, ne menjetek föl a hegyre, még a szélét se érintsétek. Aki megérinti a hegyet, halállal lakoljon. Nem szabad kézzel hozzányúlni az ilyenhez, akár állat, akár ember, meg kell kövezni, vagy nyillal lelőni, nem maradhat életben. Majd csak akkor szabad fölmenni a hegyre, ha a kürt hosszabban zeng. Akkor lejött Mózes a hegyről a néphez, elrendelte, hogy a nép szentelje meg magát, és mossák ki felső ruhájukat. Majd ezt mondta a népnek, legyetek készen harmadnapra, asszonyhoz ne közeledjetek. A harmadik napon pedig virradatkor mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Ekkor az egész nép a táborban reszketni kezdett félelmében. Mózes ekkor kivezette a népet a táborból az Isten elé, és ők megálltak a hegy lábánál. Az egész Sinai hegy füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint az olvasztó kemence füstje, és az egész hegy erősen rengett. A kürtzengés egyre csak erősödött. Mózes beszélt, és az Isten mennydörgésben felelt neki. Leszállt tehát az Úr a Sinai hegyre, a hegy csúcsára, és fölhívta az Úr Mózest a hegy csúcsára, Mózes pedig fölment. Az Úr ezt mondta Mózesnek, menj le és figyelmeztesd a népet, hogy ne törjön előre azért, hogy lássa az Urat, különben sokan elesnek közülük. Még a papok is, akik különben közeledhetnek az Úrhoz, szenteljék meg magukat, hogy rájuk ne roncson az Úr. Mózes azt felelte az Úrnak, nem jöhet föl a nép a Sinai hegyre, hiszen te így figyelmeztettél bennünket. Vonj határt a hegy körül, és rendeld el, hogy szenteljék meg azt. De az Úr ezt mondta neki, indulj, menj le, és jöjj fel Áronnal együtt. De a papok és a nép ne törjön előre, és ne törjenek föl az Úrhoz, hogy rájuk ne roncson. Mózes tehát lement a néphez, és megmondta ezt nekik. Urunk, arra kérünk, hogy nyisd meg a mi füleinket, de legtöbb nyisd meg a mi szíveinket, hogy meghallgathassuk, meghallhassuk a te üzenetedet. Kérünk, hogy a te áldásod legyen az ige szólóján, kérünk, hogy a te áldásod legyen annak befogadásán. Szeretnénk meghallani, hogy mi az, amit te üzensz nekünk ma reggel. Amen. Foglaljatok helyet. Múlt vasárnap már volt szó arról, hogy Mózes annak érdekében, hogy a népnek vizet tudjon adni, használta a botját, és ugye a sziklára ütött. Az eddigiek folyamán, hogyha figyelmesen olvastuk az ígéket, akkor láthattuk, hogy Mózes ezt a botot eddig 12-szer használta. És mivel ezután már nem nagyon lesz szó a botnak a használatáról, ezért ne menjünk el emellett az eszköz mellett úgy, hogy nem nézzük meg, hogy mi volt ennek a jelentősége. Mit is jelentett ez a bot Mózes kezében? Először is ez a bot kifejezte az ő identitását. A bot nem volt más, mint az ő foglalkozásának a szimbóluma. Ő egy pásztor volt, jelképezi az identitását, jelképezi a munkáját. Aztán másodszor ez a bot a jövedelmének a szimbóluma. Az összes vagyonát a bárányok képezték. Akkoriban senkinek nem volt bankszámlája vagy befektetési alapja, a vagyont a nyáj jelentette. És harmadszor a bot az ő hatalmának a szimbóluma. Mert mit csinálunk egy pásztor bottal? Tereljük a nyájat egyik pontból a másikba. Bármi is történik, át lesznek terelve egyik pontból a másikba. És mit mond Isten Mózesnek, amikor a botját kell használja? Van, amikor azt le kellett dobnia, és az kígyóvá változott, tehát az a bot megelevenedett, vagy volt, amikor meg kellett érintenie valamit, például a sziklát, és víz fakadt belőle, vagy csak egyszerűen ki kellett nyújtania a botját. Tehát van, amikor Isten azt mondja, hogy tedd le a botod. És van, amikor azt mondja, hogy használd a botod. Ma délelőtt így hangzik az első kérdés felénk, hogy mi van a kezedben? Van identitásod, van jövedelmed, és van hatalmad. Kinek-kinek olyan mértékben, ahogy Isten azt adta. Mi van a kezedben? Isten azt mondja, hogy ha leteszem, ő kész megeleveníteni. És olyan csodákat fogsz látni, amikről soha nem gondoltad volna, hogy megtörténhetnek, hogy lehetségesek. Az Egyiptomban véghez vitt valamennyi csoda mind azon a boton keresztül történt. Elgondolkozhatunk azon, hogy vajon Isten miért vitte véghez ezeket a csodákat. Nyilván nem azért, hogy ő ezzel felvágjon, neki erre nincs szüksége. Azért vitte véghez ezeket a csodákat, hogy Isten gyermekei látva ezeket, engedelmeskedjenek neki. Higgyenek benne, és higgyenek csak is benne. Tegyük fel ma reggel a kérdést, és tedd fel ma reggel a kérdést magadnak, hogy mi van a kezedben? Mit kaptál Istentől? tehetség valamiben, vagy valamihez, esetleg képzettség, vagy ne talántán több képzettség is. Tehetség, képzettség, amiből jövedelmet származik. Ha igen, mire fordítod a jövedelmed? Megtartod, vagy talán adsz Istennek? Esetleg megtartod azt a 10%-ot is, amit Isten azt mond, hogy az övé? És azt gondolod, hogy ha a 10%-ot megtartod, akkor több pénzed lesz? Vagy leteszed, és esetleg visszaadod Istennek, visszateszed az ő kezébe, odaadod az ő munkájára, azért, hogy ő azt meg tudja sokasítani, és hidd el, neked nem fog az hiányozni, gyarapodni fogsz általa. Mi van a kezedben? Egészség? Olyan sok embernek nincs. És lehet, hogy azért van, hogy segíts azokon, akik rászorulnak. Vagy mi van a kezedben? Kapcsolatok? Jó vagy rossz kapcsolatok? Lehet, hogy olyan emberi kapcsolatok, amelyeket úgy jellemzel, hogy hát sajnos azok rosszak, és kezdeni kellene vele valamit. Például a rosszakkal, hogy elérd azt, hogy megváltozzon az a kapcsolat, ami közted és a másik ember között van. Vagy vannak jó kapcsolataid, és ezeknek a mentén mondjuk tovább vihetnél egy gondolatot, például a hitedről, és elmondhatnád az illetőnek. Vannak emberek, akiknek könnyebb elmondani az örömhírt, és vannak olyanok, akiknek nehezebb. De próbálkozz, ez a feladatod, ez a feladatunk. Mi van a kezedben? Lehetőségek, akár több lehetőség is, és nem tudod, hogy merre indulj? Kérd Istent, tedd vissza az ő kezébe. Mi van a kezedben? Esetleg ötletek? Munkát, más munkát illetően? Vagy bármilyen téren az életedben, ahol szükséged van arra, hogy vezetést kapj? Vannak ötleteid? Mit kezdesz velük? Vagy mi van a kezedben? Kreativitás, amit mondjuk fel kellene ajánlani Istennek, és ő meg tudná áldani? Lehet, hogy azt mondod, hogy de hát nekem nincs egyik sem. Ami, hogyha jól magadban nézel, akkor nem igaz. De egy jó szó, az mindig ott lehet nálad, hogy bátoríts valakit, egy jó szavad mindig lehet valakihez. Isten azt kérdezi, hogy mi van a kezedben? Számba vetted már egyszer is, hogy mennyi mindened van? Tudjátok, sokan a világon csupán pár száz forintnak, de ez nem feltétlen több 200 vagy 300 forintnál, ennyi a napi bevételük. Ebből élnek meg. Mit csinálunk azzal, amit Isten nekünk adott? Olvasva ezt a részt, több érdekes dologra figyelhetünk fel, és javaslom nektek, hogy olvassátok a Bibliát minél többet, minél sűrűbben, mert Isten ezeket az érdekes összefüggéseket csak akkor fogja megmutatni, hogyha kezedbe veszed. Egyébként nem. Az egyik érdekes dolog, amit itt olvasunk, az, hogy csupán 2 hónap telt el azóta, hogy kijött a nép Egyiptomból. És hogyha ránéztek a térképre, akkor lehet látni, hogy másik 2 hónap alatt teljesen célba értek volna. Ez azt jelenti, hogy összesen 3,5-4 hónap alatt eljuthattak volna az ígéret földjére. Ez azonban mégsem történt meg. Vajon miért? Mert nem voltak felkészülve arra, hogy belépjenek az ígéret földjére. A szívük kemény volt. Bármennyi csodát is láttak, pedig volt belőle elég, eltelt egy kis idő, és újra felütötte a fejét a zúgolódás, felütötte a fejét a méltatlankodás, felütötte a fejét a háborgás, és sokszor felütötte a fejét a bálványimádás. Isten abban volt érdekelt, hogy ennek a népnek a jelleme fejlődjön. És tudjátok, ugyanebben érdekelt ma is, hogy az övéinek a jelleme fejlődjön. Isten szemében az értéked nem attól függ, hogy mennyi vagyont halmoztál fel, vagy hogy mennyi ingóságod, vagy hogy mennyi ingatlanod van. Az értéked nem az általad tulajdonolt javaktól függ, hanem attól, hogy mennyire töltöd be itt a földön azt a küldetést, amit Isten neked szánt, és ezáltal mennyit fejlődik a jellemed. Lehet, hogy Isten megáld anyagiakkal is, bőségesen, vagy kevésbé bőségesen. De tudjátok, mit olvasunk a példabeszédek 10.22-ben? Az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni. Vagy a 19. rész 21. versében sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg. És nézzétek a következőt, ami igaz kellett volna legyen Izraelre, és akkor valószínű, hogy nem tartott volna 40 évig a vándorlás, és ami ugyanúgy igaz kell legyen ránk is, új szövetségi népre, példabeszédek 19.22, amit az embertől megkívánnak, az a hűség. A következő dolog, amit megfigyelhetünk ebben a részben, az nagyon érdekes. Csupán ebben az egy részben Mózes a szövetségkötés előtt négyszer megy fel a Sinai hegyre, vagy más néven a Hórebre. Harmadik versben Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá. Következő, nyolcadik vers, Mózes elvitte a nép válaszát az Úrnak. Harmadik, huszadik vers, és fölhívta az Úr Mózest a hegy csúcsára, majd pedig a 24. vers, de az Úr azt mondta neki, indulj, menj le, és jöjj fel Áronnal együtt. Elgondolkoztam azon, hogy vajon Mózesben nem merült esetleg fel az a kérdés, hogy de hát Uram, egyszer nem elég, ha felmegyek? Nem tudnád elmondani egyszer? Most komolyan, négyszer kell felmenni a hegyre? Nem tudjuk, hogy Mózes mind a négyszer felmente a hegy csúcsára, mint ahogy az utolsó versben szerepel, a 24-ben, de nagy valószínűséggel igen, mert Isten azt mondta, hogy még a hegyhez se érjetek hozzá. Isten nem ment le a völgybe, Isten fent a csúcson akart Mózessel beszélni. Tehát Mózes négyszer felmegy a hegyre. A Hóreb 2285 méter magas hegy. Aki már járt hegyekben, pontosan tudja, hogy nem olyan könnyű az a hegymászás. És Mózes nem zúgolódik, amikor fel kell menni. Egyetlen egyszer sincs leírva, hogy Mózes zúgolódott volna, hogy Mózes háborgott volna, hogy hőbörgött volna azért, hogy megint fel kell menni a hegyre. Emlékeztek, mi történt a történet elején, amikor elkezdtük ezt a sorozatot? Miután Mózes felnevekedik, egy adott pillanatban kimegy, és agyonüti az egyiptomit. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy Mózes nem volt esetleg indulatos, vagy esetleg egy ilyen hanvában holt ember volt, hogy mindegy volt neki, hogy hát ha kétszer kell felmenni, kétszer megyek, ha négyszer kell felvenni, négyszer megyek. Nem feltétlen volt ilyen békés és nyugodt természetű. Az előbb arról beszéltünk, hogy Isten abban érdekelt, hogy a jellemünk fejlődjön. És ez ugyanígy volt Mózesnél is. Az az ember, aki a történet elején még simán gyilkolt, arról tudjátok, mit olvasunk a 4. Mózes 12. rész 3. versében. Ez a Mózes pedig igen alázatos volt, a földön élő embernél, minden embernél alázatosabb. Mekkora jellembeli fejlődés. És rólad és rólam mit lehet elmondani? Hogy indulatos? Hogy ideges? Hogy meggondolatlan? Hogy nyughatatlan? Hogy hirtelen haragú? Vagy azt, hogy látszik, hogy Isten formál. Ugyan még vannak hibáid, ugyan még vannak hibáim, de elvitathatatlan, hogy Isten ott van az életedben, és ott van az életemben. 19. rész 4. versétől ezt olvassuk. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor bár enyém az egész föld, valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent népem lesztek. Láttátok, megtapasztaltátok. Az összes egyiptomi csodát látta a nép, és megtapasztalta. Hogyha valamit megtapasztalsz, akkor azt ne felejtsd el. Sokszor elfelejtjük azokat a dolgokat, amiket nem kellene, és nem felejtjük el azokat a dolgokat, amelyeket pedig el kellene. Aztán azt olvastuk itt, hogy azt mondja Isten, hogy sas szárnyakon hordoztalak. Hát mit jelent ez? Tudjátok, hogy ma is van azon a vidéken olyan sas, amelyik akkor, amikor a kicsinyeit elkezdi tanítani, repülni, és észreveszi, hogy fáradnak, akkor alájuk repül, és majdnem a 2 méteres fesztávú szárnyát teljesen kinyitja. Miért? Azért, hogy az ő gyerekei, az ő fiókái megpihenhessenek rajta. Érezted már ezt? Érezted már, hogy olyan problémák, bajok vettek körül, amikor Isten ott volt és alád nyúlt? Nem az a kérdés, hogy földi életünk során lesznek-e problémák, lesznek-e nagy problémák, a kérdés az, hogy mikor. Egy dolgot biztosan tudhatsz, Isten ugyanígy ott lesz, és rá ugyanígy számíthatsz. Tudjátok, azt mondja az Úr Jézus az Új Szövetségben, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én mit adok nektek? Megnyugvást. Pont úgy pihenést, pont úgy megnyugvást, mint a sas az ő fiókáinak. Ha nehézségben vagy most, jusson ez eszedben, Isten ott van melletted. És ahogy a sas neveli az ő fiókáit, Isten az évszázados szolgaság után önállóságra kezdi el nevelni az ő népét. Itt az előbb felolvasott ige szakaszban láthatjuk, hogy mi volt a szövetségnek a feltétele. Ha engedelmesen hallgattok szavamra, érdekes, hogy Isten csak egyetlen egy feltételt szab, hogyha engedelmesek lesztek. Mi is Istennek a munkaeszköze? Isten mi által dolgozik? Az ő szava által. Azt mondta, hogy legyen és lett az Ószövetségben. És az Új Szövetségben az újjáteremtés munkáját hogyan végzi? Ugyanúgy az ő igéje, az ő beszéde által. Sokan vagyunk itt a sorokban, akik pontosan el tudjuk mondani, hogy milyen volt az, amikor Isten szólt hozzánk, amikor Isten megérintett bennünket az ő igéje, az ő szava által, lehet, hogy valakin keresztül közvetítette ezt. Istennek a munkaeszköze az ő szava. Isten mindent el tud végezni az ő szavával, és mindent az ő szavával végez el. Aztán ezt a felolvasott, az előbb felolvasott részt, hogyha nézzük, akkor feltehetjük a kérdést, hogy mi volt a szövetségnek a tartalma. Azt szerepel itt, hogy ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül. Papok királysága és szent népem lesztek. Papok királysága. Mit jelent ez, hogy papok királysága? Ez azt jelenti, hogy amilyen szerepe Izrael népében a papoknak volt, ugyanazt a szerepet szánja Isten Izrael népének a népek sokaságában. Papi feladat az ő népének. Mi volt a papoknak a feladata az Ószövetségben? Közvetítés. Közvetítettek Isten és a nép között. Képviselték Istent a nép előtt, és képviselték a nép nyomorúságait, bajait, néha örömeit Isten előtt. És mi lesz ennek a népnek a feladata ezentúl? Megtanítani a pogányokat arra, hogy kicsoda az egyetlen élő igaz Isten. És erre úgy taníthatják meg, hogyha az életük erről tanúskodik. Hogyha a jellemük erről tanúskodik. Hogyha a jellemük erről beszél. A papok királysága mellett azt is olvassuk, hogy szent népem lesztek. Ez mit jelent, hogy szent nép? Hogy utána aztán nem vétkeztek semmit? A Bibliában a szent jelző az azt jelenti, hogy Isten számára elkülönített. Szent nép az, amelyik csak az Isten, aki csak az Isten használ arra, és csak is arra, amire ő akarja. Tehát Isten ad neki küldetést, Isten teszi képességi a küldetésnek a betöltésére, és közben állandóan megmarad az Istentől való tudatos függésben. Nem kezd el bálványokat imádni, vagy egyéb dolgokat, vagy függetleníteni magát. Miről beszéltünk az elején? Hogy az értéked nem az általad tulajdonolt értékektől függ, hanem attól, hogy a földön mennyire töltöd be azt a küldetésed, azt a papi, közvetítői szolgálatot, amit Isten neked szán, és ezáltal mennyit fejlődik a jellemed. Nézzétek csak, hogy mit mond Péter apostol az Új Szövetségben, az első levele második rész 9-es versében. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Tehát Isten azt ígérte Izraelnek, amit ígér nekünk is új szövetségi népének, hogy saját népeként tekint le ránk, akkor, ha megtapasztalásainkat nem felejtjük el, sőt, elmondjuk másoknak is, ha engedelmeskedünk neki minden körülmény között, és megtartjuk a szövetséget, amit ő ajánlott fel, és amiért ő nagyon nagy árat fizetett Jézus Krisztus által. És végül nézzük meg, hogy miután a nép megteszi mindazt, amit Mózes kért tőle, felső ruhájukat megmossák, készülnek 3 napon át, Isten hogyan jelenik meg a hegyen a népnek? 16. verstől ezt olvassuk. A 3. napon pedig virradatkor mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Ekkor az egész nép a táborban reszketni kezdett félelmében. Mózes ekkor kivezette a népet a táborból az Isten elé, és ők megálltak a hegy lábánál. Az egész Sinai hegy füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint az olvasztó kemence füstje, és az egész hegy erősen rengett. Érdemes megfigyelni, hogy miről van itt szó. Mennydörgésről, villámlásról, sűrű felhőről, kürtzengésről. És miről nincs szó? Nincs szó szélről. Nem véletlen, hiszen Isten itt így jelentette ki magát, így beszélt az Ószövetségben Mózesnek, Mózeshez és a prófétákhoz. A szélről, majd az Új Szövetségben pünköstkor fogunk hallani. Amikor Isten nagy szél zúgásában megjelent, és elküldte a pártfogót, a Szent Lelket. Tehát láthatjuk, hogy Isten az Ószövetségben ott volt mindig a népe mellett, felhőoszlopban, tűzoszlopban. És nekünk pedig milyen nagy öröm, hogy az Új Szövetségben az ő Szent Lelke által itt van közöttünk. Érdekes azt látni, hogy a Biblia első könyve, a Mózes könyve, és a Biblia utolsó könyve, a mennyei jelenésekről szóló könyv, mennyire összhangban van. A jelenések könyve 4. rész, 2. versétől ezt olvassuk. Mondja János. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trón állt a mennyben, és a trónon ült valaki. Aki ott ült, úgy ragyogott, mint a jáspis és a karneol, és a trón körül szivárvány ragyogott, mint a smaragd. A trón körül láttam 24 trónt, és a trónokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. És most figyeljetek! A trónból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések. A trón előtt pedig 7 lámpás égett, lobogó lánggal az Isten 7 lelke. Mennydörgés, villámlás, kürtzengés az Ószövetségben, mennydörgés, villámlás és hangok, ami lehet, hogy kürt hangja volt az Új Szövetségben. Tehát Isten így készíti népét, akkor, amikor a következő részekben majd fogjuk látni, átadja nekik a 10 parancsolatot. De ez már a következő vasárnapoknak lesz a témája. Bátorítalak benneteket, hogy olvassátok a Bibliát, olvassátok a következő részeket, és ha figyelmesen olvassátok, akkor Isten felfedi nektek azokat az összefüggéseket, felfedi azt, amit elkészített számunkra is, amit el akar nekünk mondani. Én csak egy kicsit olvastam tovább, de nagyon érdekes volt azt megfigyelni, hogy Isten háromszor adja oda a népének a 10 parancsolatot. Először odaadja nekik szóban, odaadja Mózesnek, aztán odaadja egy kőtáblában, azt a kőtáblát Mózes összetöri, amikor meglátja, hogy a nép bálványoz, és még egyszer odaadja a kőtáblában. Tehát összesen háromszor kapták meg. Ez volt az Ószövetségben. És az Új Szövetségben Jézus először elmondja a tanítványainak, hogy meg fog halni, aztán tényleg meghal, de fel is támad, és harmadjára Tamás azt mondja a János 20-25-ben, a Jézus tanítványa, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalába, nem hiszem. Változott valamit az emberi természet az évezredek folyán, az évezredek során? Hát nem igazán. Isten háromszor adta a 10 parancsolatot, és Tamás hallhatta Jézustól, hogy mi fog történni, láthatta, hogy mi történt, utána a tanítványok elmondják, hogy feltámadt az Úr, és még akkor sem hiszi el, csak akkor, hogyha az Úr Jézus megmutatja az ő sebeit. Hát kívánom azt, hogy tudjuk használni azt, amit az Úr a kezünkbe adott. Az identitást, a jövedelmet, a hatalmat. Aztán az értéked nem attól függ, hogy milyen értékeket tulajdonolsz. Isten abban érdekelt, hogy a Földön betöltsd azt a küldetést, amit ő adott neked, és ezáltal fejlődjön a jellemed. Kívánom azt, hogy fejlődjünk. Kinek, kinek, amiben kell. Mózes élete végére alázatos lett, a legalázatosabb a Földön. Neked, vagy nekem, miben kell változnom? Miben kell változnod? És végül legyünk tudatában abban, annak, hogy királyi papság és szent nemzet vagyunk, amiért Jézus Krisztus nagyon nagy árat fizetett, és kötelességünk, hogy ezt elmondjuk másoknak is. Amen.